Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 62. számú Zsoltárunkat. 62. számú Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 270. számú dicséretünk első négy énekversének éneklésével. 270. számú dicséretünk első négy versét énekeljük. A 270. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében. ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 8. részének 22-től 25-ig tartó igeverseiből. Lőnt pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai, és mondanékik, menjünk a tónak túlsó partjára, és elindulának. De hajózásuk közben elszenderedék, és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben voltak. És hozzá menvén felkölték őt mondvám, Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén megdorgálá a szelet, és a víznek habjait, és megszűnének, és lőn csendesség. És mondanékik, hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkozának, mondván egymásnak, ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki. Istenünk az igében szólal meg, és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, és az ő megszólító igére feleletképpen imádkozzunk. Drága szerető mennyei édes atyánk, köszönjük neked a mögöttünk hagyott fél évünket. Áldunk téged megtartott, megőrzött életünkért. Köszönjük az erőt, amit adtál munkánk elvégzéséhez. És köszönjük, ha ma úgy állhatunk előtted, hogy egészségeseknek tudhatjuk magunkat. Áldunk minden jó téteményedért. Köszönünk minden testünket, lelkünket megelégítő ajándékaidért. És nagyon köszönjük azoknak az életét is, Urunk, akik betegágyon feküdtek a mögöttünk lévő fél év valamely időszakán. Köszönjük, hogyha áldva látogattál, és köszönjük, hogy gyógyítottál, és beszéltél. Hálásak vagyunk, Urunk, minden lelki eledelért is, ígékért, amit a szívünkbe mondhattál. Nagyon köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, a pedagógusokat, az ő munkájukat, a hittanoktatókat, az ő szolgálataikat, az áldott magvetést, és minden jó adományt, amivel megajándékoztat életünket és családjainkat. Urunk, eléd hozzuk nyári konferenciáinkat is, a táborokat, kérve, hogy légy velünk, hogy készíts csendet és a csendben megszólaló igét, és könyörgünk mindenkiért, akik majd útra kelnek. Vigyázz mindannyiunkra, és óvd életünket. Eléd hozzuk még, Urunk, betegeinket, könyörgünk a megfáradtakért, és mindenkiért, akinek a szíve megtört, aki elesett, vagy aki fél. Kérünk, jöjj, megelevenítő, erősítő, bűnbánatra indító Szentlélek Isten, és légy most velünk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel. Amen. A gyülekezet foglaljó helyet és az ifjúsági kórus szolgálatát hallgassuk meg. Thank you. bizottsági kórus szolgálatát. Az igehirdetés meghallására készülve mi is fennállva énekeljünk. Keressük ki a 165. számú énekünk első versét. A 165. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Az igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 8. rész 24. versét. És hozzá menvén felkülték őt mondván, Mester, Mester, elveszünk. Ő pedig felserkenvén megdorgálá a szelet és a víznek habjait, és megszűnének, és lőn csendesség. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai nappal zárul ünnepes gyülekezeti félévünk. A mögöttünk hagyott héten tartottuk fiatal felnőtt kör, az Anima Sony zenekarunk és a 4 összevont ifjúsági csoport záró alkalmait. Lassan-lassan bezárodnak az óvodák, iskolák ajtajai, és megkezdődnek a nyári szabadságok, a pihenés és a feltöltődés napjai. Örömmel jelenthetem e helyről is, hogy ebben az esztendőben 5 gyülekezeti tábort, konferenciát szervezünk, kezdve a legkisebb gyermekeinknek a hittanos tábortól kezdődően egészen a felnőtt fiatal körökig 5 helyre és alkalommal viszünk konferenciázni fiatalokat. A testi feltöltődésen, pihenésen túl tehát megkapjuk, ők is megkapják, és meg lesz a lehetősége az idősebb egyháztagoknak is természetesen az elcsendesedésre. A csend pedig nagyon fontos része a keresztény ember mindennapjainak. Teréz anya egyszer ezt mondta, az Úr a csend barátja, a fák, a virágok, a fű csendben nőnek. Nézzetek a csillagokra, holdra, a napra, milyen hangtalanul járják útjukat. De kedves testvérek, a csend sokféle lehet. Mindannyiunknak él a szívébe termékeny, áldott csend és csendességek emléke, és terméketlen, fájó, felkavaró csend. Tapasztalhattuk súlyos betegek ágyát körül ölelő, folytogató csendet, amikor már a beteg embernek nem volt ereje beszélni sem. Egészen különös és sajátos csendet kénytelenek hordozni a néma emberek. Vannak emberek, akik fizikailag egészségesek, azonban egészen csendes embereknek ismerjük őket. Alig-alig nyílik beszédre az ajkuk. Találkoztam a halál csendjével is, amikor megszűnt a megszólalásnak és a megszólíthatásnak a lehetősége. A csend lehet vádló, de lehet egy csodálatos élmény vagy találkozás pillanatává is. Újra és újra beszélünk, és újra csendben vagyunk, de nem mindegy, hogy milyen csend után születik ajkunkról a szó. Korunkban egyre több olyan ember él, akik nem tűrik maguk körül a csendet. Nem tudnak csendben lenni. Mára szinte sehol sincs csend. Mindegy, hogy egy áruházba megyünk be, egy virágboltba, a benzinkútra, soha sehol nincs csend. Emlékszem gyermekkoromban, amikor vonaton utaztunk, buszon vagy villamoson, az emberek, még ha nem is ismerték egymást, elkezdtek egymással beszélgetni. Ahogy ha megnézünk egy buszt vagy egy vonatutat, vonaton utazókat, akkor azt látjuk különösen a fiatalabb generáció fülébe, ott vannak a lógnak a kábelek, dübörög a hangszóró, a külvilág teljes lezárása történik, nézik a telefonjukat. Sokan annyira hozzászoktak, különösen a városi emberek a zajhoz, a hangokhoz, hogy nem is tudnak már elaludni anélkül, hogy ne szólna televízió vagy rádió mellettük. Körbe öleli az életünket a hangzavar, zörejek és zajok. Pedig a zaj pusztítja, támadja a gondolkozás lehetőségét. Sokan éppen azért alszanak el úgy, hogy hangos zenét hallgatnak, hogy ne kelljen gondolkozniuk. Elmenekülnek a saját gondolataik elől. Éppen nemrég beszélgettem valakivel erről. Ugyanakkor az is igaz, hogy sokan belekényszerülnek a hangok a zajvilágába, mert ilyen helyen dolgoznak. Kedves testvérek, fontos, hogy mi minőségi beszédet, zenét és csendességeket kereső emberek legyünk. Ugyanis Isten igéje csendhez kötött. Mi lenne, hogyha egy áhítaton, bibliaórán, Isten tiszteleten egyszerre mindenki elkezdene beszélni? Vagy ha valaki otthon kinyitja a bibliáját, imádkozik, csendességet tart, és közben bekapcsolja a televíziót is. Úgy nem lehet. Testvérek, Isten igéje, igéjének a meghallása csendhez kötött. És az is igaz, testvérek, hogy Isten nem versenyez a zajjal. Nem fog arra törekedni, hogy túl kiabálja a körülöttünk és bennünk lévő hangokat, zörejeket, zajokat, belső monológokat. Amikor a tékozló fiú távoli vidékre megy, lármás éjszakákon mulat, az atya nem indul utána a lármás éjszakába. Nem vesz benne részt, de várja csendben, minden nap a kapu elé kimenve az ő fiát. Némán várja. És milyen különös az is, hogy az a fiú akkor változik meg, amikor csendben, így mondja az ige, magába száll, és gondolkozni kezd, és aztán bűnbánatra jut. Ehhez csend kell, és abban a csendben annak a fiatal embernek megfordul az egész élete. Kedves testvérek, Isten nem versenyez a körülöttünk és bennünk dolgozó zajjal, nem fogja túl kiabálni, hogy elérjen minket. Talán most is ülnek úgy itt néhányan, hogy test szerint itt vannak, de a gondolataik már nincsenek itt. És Isten nem fog harcolni azért, hogy a figyelmünket a belső zajainkról ráfordítsuk, felé fordítsuk. Isten nem versenyez semmilyen bennünk lévő zajjal, és semmi mással sem. Ő Úr. De csendesen várja azt, testvérek, hogy halló távolságra, gond belüli távolságra kerüljünk. Várja a pillanatot, hogy megszólíthatóvá legyen a szívünk. Néha a beteg ágyunk mellől szól úgy, hogy képesek vagyunk hallani. Máskor egy kapcsolati összetörettetéskor csendesedünk és alászkodunk ő elé. És van, hogy egy áldott konferenciám, Isten tiszteleten, áhítaton, Biblia órán tudunk belül annyira elcsendesedni, hogy Isten úgy szólhat, hogy ne csak halljuk, de meg is halljuk. Az Ószövetségben azt olvassuk, volt olyan idő, hogy Isten nem szólt. Olyan messzire került az ő népének a szíve őtől le. Annyira másképp gondolták el és élték az életet, mint ahogy Isten mondta, hogy így és így éljetek. Annyira bezártak Isten előtt. Isten büntetése az volt, hogy hosszú időn át nem szólt, nem adott igéket, vezetést az ő népének. Ez az ítélet csendje volt. Ha nélkülem akarsz élni, ha nem engeded, hogy beleszóljak az életedbe, ám élj úgy. És át is élik majd a babiloni fogságot. Kedves testvérek, Ézsaiás proféta pontosan értette, hogy milyen jelentősége van az Úr némaságának, ezért így kiállt. Hát megtartóztatod é magad mindemellett is, Uram. Hallgatsz-e és gyötörsz minket felettébb. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy nem csak a proféta élménye, hanem a legtöbb hívő ember pontosan érti azt, hogy milyen érzés, amikor azt élem meg, hogy Isten nem beszél hozzám. Ilyenkor azt gondoljuk magunkba, hogy kegyvesztettek lettünk. Borzasztó érzés. Tudom, hogy voltak az Istennek nekem szóló, az életemre szabó, irányt adó igéi, amiben hittem, amiben ráálltam. És eljön egy pont, és úgy érzem, hogy Isten nem beszél hozzám. Nem foglalkozik velem. Nyomasztó érzés. Borzasztó érzés. Olyan, mintha néma Istenem lenne, aki kívül akar maradni az életem terhein és problémáin. Ilyen is lehet, és van is, minden hívő ember életébe eljön. Ezt élték át a tanítványok a viharos tavon. Zúg a szél, dörög az ég, villámlik, csapkodnak a hullámok, és Jézus a hajó végébe alszik. Ez szinte megmagyarázhatatlan két szempontból is, és nehezen tudunk mit kezdeni ezzel a jézusi képpel. Hogy létezik az, hogy Jézus dobálja a hajó, rázkódik az a hajó, víz fröccsen be a testére és az arcára, és ő nem ébred föl. De még inkább ennek a lelki üzenete a tanítványok szempontjából, akik azt érzik, hogy Jézus teljesen kívül marad az ő életük nyomorúságán. És majd elvesznek. Az a Jézus nem segít, akiről tudják, hogy lenne ereje segíteni. Testvérek, átéljük időről időre mi is ezt. Ilyenkor Isten csendjét ítéletként éljük meg. Miért nem segítesz, Uram? Hol vagy most? Miért nem szólsz most? Hiszen volt idő, hogy vezettél, segítettél, tanácsoltál, őrzöm a szívembe az emlékét, és nem érzem a hatalmadat, a szavadat, a vezetésedet, az ígéidet. Jób az Ószövetség nagy szenvedője egyszer így imádkozott, kiáltok hozzád, de nem felelsz. Ó, de össze tud törni a szívünk, mikor azt érezzük, hogy Isten nincs mellettem. Ilyenkor történik az, hogy imáink elhalkulnak. Ha rendszeres otthoni csendességet tartó, Biblia olvasó, imádkozó emberek vagyunk, szép lassan letesszük a Bibliát, és nem könyörgünk már, mert nem érezzük, hogy élne a kapcsolat én közöttem és az Úristen között. Kedves testvér, ha most ebben az élethelyzetben lennél, hadd mondjam, hogy nem az Isten van tőled távol. Ha elfogytak a csendességeid, ha úgy érzed, hogy csak a plafonig jut, ér az imádságod, az nem azért van, mert az Isten néma és távol van tőled. hanem az történt, hogy valami a lelki füleidet eldugította, halló távolságon kívülre kerültél. Akkor is, hogyha fizikailag eljössz és meghallgatsz egy Isten tiszteletet. A benned dolgozó gondolatok és hangok hangosabbak, mint azok a hangok, amit Isten mond, mert Isten mindig csendesen mondja, amit mond. Azt jelenti ez, hogy olyan erő és olyan hang dolgozik benned, amelyek távolra vittek az Úristentől. Valami megakasztotta a lelki növekedésedet. Valamibe belegabajodott az életed. Erősebb más hang benned, mint a szóhoz jutásért sohasem versengő Isten szava. Ezt jelenti. És nem azt, hogy Isten távol van, és kívül akar maradni az életedem. Ilyen lelki füldugó lehet egy régen megítélt, általad is megbánt bűn, de amit nem tudtál elhagyni. Ilyen lehet egy régi trauma, egy olyan élettörés, haláleset, amit nem tudtál földolgozni belül Isten előtt. És ilyen lehet egy nagy fájdalom, amit valaki okozott valamikor, de igazán nem tudtál neki megbocsájtani. Eldugítja a lelki hallásunkat. Bizony, testvérek, néha eljutunk olyan lelki állapotba, hogy Isten lelke számára elérhetetlenek vagyunk, és a szív megkeményedik. Kiderül, hogy nem ő ül távol a csendjében, hanem mi nem halljuk a belső zakatolásainktól, hogy mit akar mondani nekünk. Ugyanakkor, testvérek, az is igaz, hogy lehet olyan törése is az életünknek, amiért valóban nem mi voltunk a hibásak, mégis az elszenvedői vagyunk. És ennek a félelme, hatása, törése elválaszt minket az Úrtól. Ebben a felolvasott igében éppen ezt látjuk. A viharról nem a tanítványok tehettek. Viharrázza a hajót, majd elsüllyednek, s Jézus alszik a hajó végében, és ők kiáltanak, mester, mester, elveszünk, keltegetik Jézust. Aztán Jézus parancsol a szélnek, s lőn nagy csendesség. Igen, testvérek, van olyan, hogy Isten gyermeke saját hibáján kívül kerül félelmet keltő élethelyzetbe. Ó, de sok oka van, hogy éppen miért háborog a lelkünk tengere. És ha így van, akkor te pontosan meg tudod fogalmazni, hogy ha így van most, hogy a te lelked tengerén mi okozza a vihart. Talán együtt kell utaznod olyan emberekkel, akikkel nem jó egy hajóban utazni, és háborogsz belül. Talán rossz híreket kaptál az egészségedről. És kinek mi? Kedves testvérek, a kegyelem csendjét mindig Jézus hozza el az ember számára. A kegyelem csendjét mindig Jézus hozza el az ember számára. Akármiben vagy, akármilyen nagyok a hullámok, akárhogyan villámlik és dörög, van valaki, akinek van hatalma, hogy ebben a viharban megtartsa az életedet. Van olyan, akinek van hatalma, aki csendet tud parancsolni, körülöttünk is, meg bennünk is. Akármiben vagy, Jézusnak van hatalma békességet, rendet, csendet tenni abban a zajban és viharban, amiről nem tehetsz, hogy lett, de abban is, amiről tehetsz, aminek te magad, aminek én magam voltam a kiváltója.
és az okozója. És akkor a hajód nem fog elmerülni. Rázza bárhogy a vihar.
Akkor sem, hogyha Jézust még úgy látod, mint aki alszik. Ha úgy tapasztalod ma még, hogy nem felébreszthető, akiről talán úgy gondolod, hogy a te gondjaidon kívül maradt. Életed hajója nem merül el, ha bent van az ég, föld, stengermestere, hogy egy szép énekünk mondja. Hadd kérdezzem, hogy mekkora körülötted és benned a zaj? A belső monológiaid nem emésztenek? Mikor beszélhetett veled úgy az Isten, hogy tudtad, hogy nekem szól? Kedves testvérek, Jézus nem fogja túl kiabálni a belső, külső zajainkat. Nem fog küzdeni, hogy megszólíthasson, hogy segíthessem, amíg teljes szíveddel te magad nem vágysz erre, nélküled nem. Ha pedig vágysz, tőle várod a szót, a segítséged, kiabáld túl a benned lévő és a körülötted lévő zajt és lármát. A történetből látjuk, hogy a tanítványok ezt tették. Túl kiáltották, ordították azt a zajt. Pedig különös az is, testvérek, hogy ezek halász emberek, azaz hajózó emberek voltak, ismerték a tavat, tudták, hogy milyen a széljárás, ismerték a viharokat, az életük mindennapos része volt munkájukban a hajózás, a próbát egy számukra mégis ismert helyen kellett ekkor megvívniuk és kiállniuk. A saját közegükben. De a maguk erejéből ekkor nem tudtak úrrá lenni a viharon. Kedves testvérek, könnyen előfordulhat velünk is, hogy egy olyan területen nem tudunk győzni a viharunk felett, amiben elvileg otthonosan mozgunk. Egy számunkra ismert szituációban, helyzetben, területen, a családunkban, a kapcsolatainkban, a munkahelyünkön. És azt érezzük, hogy túl van rajtunk a lehetőségeinken ez a próba. És akkor a lelkünk tengere viharossá válik. Ha mindent megpróbáltál már, de nem változik semmi, a zaj pedig csak nőttön nő benned, kiálthatsz Jézushoz. Testvérek, Jézus kelthető, Jézus fölébreszthető ma is. Csak kiabáld túl a viharodat, a benned lévő zajokat, és meglátod, eljön a csend ideje. Mert a kegyelem csendjét csak Jézus hozza el az ember életébe. Sokszor van úgy, hogy Isten úgy látja, hogy szükségünk van egy nagy égdörgésre, villámlásra ahhoz, hogy kiduguljon a lelki fülünk hallójárata. Mert az örökös zajtól nem halljuk őt, aki pedig cselekedne is, és szólna is. Nézzétek, csak a viharban a tanítványok kiáltanak. Mester, mester, elveszünk, segíts, könyörülj rajtunk. Jézus a csendben szól, csendet teremt, és Jézus a csendben szól. Mikor beszélhetett veled utoljára, mert volt körülötted és benned csend? Mikor beszélhetett velünk úgy utoljára, hogy nem csak hallottuk, de meghallottuk, és megtettük, amit ő mondott? Mikor jutott szóhoz ő,
hogy engedtünk az ő szavának. Tele vagyunk zajokkal, de Jézus csak a csendben szól, és a zajainkkal nem versenyez. Befejezem, azt is láttuk a történetből, hogy Jézus nem hibáztatja a vihart. Megdorgálja, megszemélyisített módon dorgálja meg, mint egy szemét, úgy beszél az elemekhez. De nem őket feddi meg, hanem az ő tanítványait. Elgondolkoztató, hogy abban a csendben megszólaló Jézus nem vigasztal. Nem azt mondja, hogy jól van, gyermekeim, most már nyugodjatok meg, minden rendben van. Megfeddi őket. A tanítványok a vihar elcsendesedését, a probléma megoldását keresték, és Jézus hitet keresett. Ezt kérdezi, hol van a ti hitetek? Kedves testvérek, van ebben a történetben még valami felemelő és hálára indító mozzanat. Kiderül ugyanis ebből, hogy a tanítványok egyáltalán nem hittel kiáltottak Jézushoz. Nem úgy volt, hogy óriási hit született bennük, és megszólították a mestert, hogy mentse meg őket. Szó sincs hitről, kiderül Jézus válaszából. Ösztönösen kiáltottak Jézushoz. Kiderül Jézus válaszából, hogy nem a nagy hitük miatt segítette meg őket, mert akkor ott semmi hitük nem volt. Csak a bennük lévő élet ösztön. Uram, segíts, mert elveszünk. A életet hajója felett feketék a fellegek, és hinni sem tudod már azt, amit kérsz. Csak kiálts Jézushoz. Törd át imáddal zajait, falát, és akit alvónak hittél, némának és mozdulatlannak, uraddá lesz, megváltóddá, mestereddé és gyógyítóddá. Isten adja, hogy így legyen, lehessen. Amen. Te látod csak igazán, szerető mennyei édesatyánk, hogy kinek-kinek az élete hajója milyen vizeken úszik. És azt is csak te látod igazán, Urunk, hogy kiben mi is van igazán. Igazán csak te tudod, Urunk, hogy belül milyen viharos tud lenni a lelkünk tengere. Köszönjük, hogy szóltál, hogy vigasztaltál ma, hogy tanácsoltál. Köszönjük, hogy törekednünk kell arra, hogy elkészítsük a csend külső helyeit és alkalmait, minden nap megharcolva ezt, hogy tudatosan legyen időnk eléd állni egy csendes helyen, a belső szobánkban. És köszönjük, hogy lehetséges az is, hogy általad belül elcsendesedhetünk. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz, hogy nem vagy hajlandó túl kiabálni a belső zajainkat. De ha mi kiáltunk, sosem fordulsz el. Köszönjük, hogy akik hozzád mennek, azokat semmiképpen ki nem veted. Köszönjük, Úr Jézus, hogy figyelmeztetsz minket, hogy kiáltsunk, hogy szükségünk van arra, hogy hozzád meneküljünk viharainkból, és túl kiabáljuk a külső-belső zajainkat. Segíts, Urunk, mert olyan sokszor kiabál a testünk, a mozdulataink, a szemünk, a szánk, és oly kevésszer kiállt, ami szánk hozzád, segíts, Uram, mert elveszek. Köszönjük, hogy mi kiálthatunk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy bár te hitet kerestél ott a tanítványok szívébe, és bár nem találtál, mert hozzád kiáltottak, hitetlenségük hajótörése ellenére is, megmentetted és megtartottad őket. Segíts, Urunk, hogy áttörhessük a zajaink falait, és így legalább hozzá tudjunk kiáltani. Köszönjük, hogy szóltál, vigasztaltál, tanácsoltál, és hogy eljöttél közénk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. A teljes istentiszteletet követően a hittan oktatók szeretettel várják a szülőket hittan tábor megbeszélésre a nagyobbik gyülekezeti terembe. A mai vasárnaptól el lehet kezdeni akár részletfizetési formában is a tábor költségének a rendezését. Takaró Mónika és Kovács Márta hittan oktatóknál. Tisztelettel kérjük, hogy akinek egyház fenntartó járulék befizetés elmaradása van, legyen kedves rendezni. Köszönjük azoknak, akik hűségesen hordozzák gyülekezetünk terheit, így is, ebben a formában is. Kedves testvérek, a június 28-i urkúti gyülekezeti kirándulással kapcsolatosan három hirdetnivalónk, illetve kérésünk van. 28-át mondtam? Elnézést, 27-i természetesen. 27-i. Tehát három hirdetnivalónk, illetve kérésünk van. Az első, aki a jelentkezési íven esetleg nem jelezte, hogy saját autóval kíván eljönni, kérjük, hogy az istentisztelet után a hivatalban a szolgálatot teljesítő presbitereknél ezt tegye meg. Tehát aki az eddigi jelentkezési ívre nem írta föl esetleg a neve mellé, hogy saját autóval kíván jönni, legyen kedves ezt pótlólag most az istentisztelet után tegye meg másodszor. Ahogyan két hete hirdetjük, megerősítjük most is, hogy a jelentkezés holnap délben zárul. Kérjük tehát, hogy június 15-én, azaz most hétfő délig jelezze az, akinek a felírtakhoz képest valami változott volna a jövetelével kapcsolatban. Ha netalántán fölírta magát, de mégse tudna jönni. Fölírta magát a buszos papírra, de autóval kíván jönni. Tehát, ha bármi változás lenne, legyen kedves, legkésőbb, holnap délig jelezze a változást. Nekünk véglegesítenünk kell az utazó listát és a létszámot. Tehát, akinél bármi változás állna be az utazásával kapcsolatban, gyülekezetünk főgondnokánál, Brandenburg Sándor úrnál legyen kedves jelezni az eltérést holnap délig. Telefonszámát megtaláljuk a hirdető tábláinkon. Végül hirdetem, hogy az előzetes jelzésünkhöz képest annyi változás lesz, hogy nem három különböző időpontban és kor szerint indulnak a buszok, ahogy megbeszéltük, hanem 7:30 órakor lesz mindenkinek itt, a parókia udvaron a találkozás. Érkezési sorrendben lehet majd felszállni a buszokra. Amikor megtelt egy busz, elindítjuk, megtelik a következő busz, elindítjuk, és így tovább. Tehát tervezetten, nagyjából egyszerre indulnak a buszok. Még egyszer, a kirándulás napján a találkozás minden korosztály számára reggel 7:30 lesz. Akinek netalántán valami nem lenne egészen világos, még az istentisztelet után a hivatalba meg tudjuk esetlegesen beszélni. Záró énekünket keressük ki, ez a 381. számú ének, ennek harmadik és negyedik verseit énekeljük. 381. számú énekünk, harmadik és negyedik verseit énekeljük, a harmadik vers így kezdődik, reát hagyjuk anya szent egyházunkat.